Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket. A Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Esemény.
Személyautós tájékozódási versenyt rendeznek két hét múlva szombaton Székesfehérváron a Legend Rally futamsorozat szervezői. A részletekről Klinovics János futamigazgatót kérdeztük.
A Legend Rally futamsorozat 7 éve működik már, terepjárók részére szolgáltattunk autós rendezvényeket. Egy nagyobb igényt támasztottak afelé, hogy személyautók is hagy induljanak el ilyen típusú rendezvényeken. Megérkezett a Legend Rally on-road futamsorozat. Gyakorlatilag mindenki számára elérhető ez a futamsorozat, nincsen korhoz kötve. Felnőttek, gyerekek, tehát 4 éves gyermek is van a mezőnyben, de hát vannak bőven nyugdíjas korú versenyzőink is. Ezeken a futamokon minden olyan kellék létezik, és jelen van, ami egy igazi nagy versenyen is létezik. Tehát vannak startkapuk, zászlók, csinnadratta, zene, parkfermé, ahonnan nem lehet el kiállni az autókkal a rajthelyszínéig, rajtszámot kapnak az autók, adminisztráció, eligazítás, tehát minden olyasmi van, ami egy autós versenyen is létezik. Illetve most már üzemel a Pilot 1.0 rendszerünk, amely egy ilyen digitális ellenőrző rendszer, ami segíti a verseny szervezését is. Egy futam előtt letöltésre kerülnek ezek a rendszerek, feltöltésre kerülnek a navigációra a pontok, ez bármilyen navigáció, akár egy okostelefon is lehet, és hát az eligazítás után kezdetét veszi a rajt. Elrajtolnak a versenyzők, és megpróbálnak egy bizonyos szintidőn belül lehetőleg több feladatot megoldani. A Legend Rally futamsorozat futamai azok mindig egy tematika köré épülnek, jellemzően igyekszünk kulturális tematikájú témákat választani, és a tematikán belül kapják meg a kérdéseket a versenyzők, 80-100 kérdést kapnak meg, 80-100 GPS pontra kell eljutniuk egy-egy futam alatt, ami természetesen szinte lehetetlen, ezért a taktikának egy része, vagy a játéknak egy része is úgymond a taktika, ahol is ők döntik el, hogy melyik GPS pontokat, melyik feladatokat fogják érinteni, megoldani, és hát így haladnak majd pontról pontra. Általánosan 6-8 óra a szintideje egy futamnak, ez attól függ, hogy milyen a terület, mennyire bonyolult tud lenni az adott esetben a navigáció, vagy a maga kérdés sorozatok, amiket föltettük. Most a következő futamon például egy ilyen nyomozós feladat lesz, ahol egy fejedelemnek az elrabott kincsét kell megtalálni a versenyzőknek, és hát a segítő kis apró jeleket pedig múzeumokba, kastélyokba és mindenhol kell felelniük az úgynevezett műveleti területen belül.
Koncert.
9. alkalommal rendezte meg az Orientale Lumen koncertsorozatot az elsősorban bizánci egyházzenei műveket előadó Szent Efrém férfikar. A záró előadás szombaton 7:30 a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony fő plébánia templomban lesz. A koncert vendége a görög-bizánci egyházzene egyik legünnepeltebb sztárja, Nektária Karanci. Az énekesnő jogi tanulmányokat végzett, de nagyon fiatalon kapcsolatba került a zenével. A részletekről a Szent Efrém férfikar tagját, Bubnó Lőrincet kérdeztük.
Ennek a konkrét koncertnek kicsit hányattatott sorsa volt, mivel az Orientale Lumen sorozatot az normálisan a nagy ortodox ünnepeken szoktuk megtartani, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor, és hát sajnos a húsvét és a pünkösdi koncertek elmaradtak a koronavírus járvány miatt, és ez a húsvéti koncertnek a pótlása. Természetesen most más műsorral, hiszen nem énekelhetünk szeptemberben vagy októberben húsvéti műsort, úgyhogy más műsorral készülünk a művésznővel, de tehát ez az egyik különlegessége, de ez nem feltétlenül a pozitív, ami viszont az, hogy most meg tudjuk valósítani, és hogy Nektária Karanci most már egyébként harmadszorra a karrierje során ismételten a mi meghívásunkra Magyarországra látogathat. Ő egy nagyon gyönyörű hangú és nagyon különleges hangú énekesnő, aki a kevesek egyike, aki nő létére bizánci zsoltár énekesként ismert szerte a világon, és hát egy nagyon sajátságos és nagyon különleges kultúrát hordoz ő magával és a hangjában, úgyhogy ez szerintem mindig élmény a közönségnek ezt hallani. Egyébként úgy tudom, amennyire Nektáriával a korábbi alkalmakkor beszélgettem, hogy elég magától értetődő a kapcsolat, ugyanis ő kánonjogász, tehát egyházi joggal foglalkozott, vagy részben azzal is foglalkozott, és tudtam, a mai napig is gyakorolja a jogi hivatását is, szóval mondhatjuk, hogy ő valóban a több lábon álló művésznek a megtestesítője, és gyerekkorától érdekelte mindig is az éneklés, és hát felfedezték, hogy nagyon szép hangja van, és hát a legjobb bizánci zsoltár énekesektől tanult Görögországban, Athénban, úgyhogy abszolút autentikus forrásból sajátította el az éneklést. Érdekesség, hogy ő liturgiában ritkán énekel, tehát ő inkább koncerténekes, ebben nyilván egy tradicionális vonulat is benne van, hogy ritkábban kántorizálnak nők, most már úgy tudom, hogy erre részben van lehetőség, de ilyen szempontból ez egy eléggé zárt rendszer, ami alapján az a görög ortodox egyházban egy szigorú rendszer, amiben működik a kántorizálásnak és egyáltalán az egyházi tisztségeknek a kiosztása és a hordása. Igazából abban bízunk, hogy a jelenlegi állás szerint egy sűrű ősz elé nézünk, ugyanis több érdekes koncertünk lesz. November 2-án például bemutatjuk, illetve a bemutatása az nem igaz, újra elénekeljük Liszt Ferencnek a requiemjét, ez a Terézvárosi templomban lesz. Ez érdekesség, hiszen ezt a művet nagyon ritkán szokták műsorra tűzni. A legjobb tudomásom szerint utoljára is mi énekeltük évekkel ezelőtt a Szent Efrém félszikarral, úgyhogy ez most egy újra bemutatásra lesz, egy újra felfedezése lesz ennek a nagyszerű darabnak, de ezen kívül még előttünk áll például, csak hogy kicsit már jobban a jövőbe és a távolba tekintsek, a szokásos decemberi adventi koncerteken kívül a Budapest Music Centerben is a sorozatunk a két ünnep között, aminek során idén Spanyolországba látogatunk el, úgyhogy nagyon sok érdekes koncert lesz a honlapunkon és a különböző online felületeinken látható a sok-sok tervünk, ami még az őszre hátra van.
Kiállítás. Munkácsi Mihály egy géniusz diadala címmel nyílt meg a Békés Csabai Munkácsi Múzeum új állandó tárlata, amely a virtuóz tehetség festészetébe és életébe enged bepillantást. Munkácsi Békés Csabán töltötte asztalosinas éveit, és viszonyítási pont volt számára a város, hiszen ott festette első olajképét is. Halála után néhány nappal az akkori városvezetés utcát nevezette el róla, napjainkban pedig Munkácsi negyedet alakítanak ki, amelynek egyik fő kulturális attrakciója a kiállítás. A tárlat 19 eredeti alkotást mutat be, ezek összértéke közelíti az 5 milliárd forintot. 6 festményt a Magyar Nemzeti Galériától kaptak kölcsön, optikailag is kiemelt, magassága miatt is a Sirató asszonyok a Keresztfánál című mű, amely Munkácsi barátja, gróf Andrássy Gyula belügy, majd külügyminiszter Tőke Terebesi mauzóleumába készült. A kép érdekessége, hogy a múzeum korábban készítetett róla egy méretű másolatot, amely jelenleg díszíti a mauzóleumot. Az 1899-ben alapított Békés Csabai Múzeum relikvia anyaga folyamatosan gyarapszik, pillanatnyilag 579 tételt számlál. Kiállítás. Szenvedő szerkezet hétköznapi Trianon címen vándorkiállítással, összetartozás éve elnevezéssel pedig kerítéstárlattal emlékezik a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára a Magyar Nemzeti Múzeum. A kiállítás tárgyszerűen mutatja be a Trianonhoz vezető út mérföldköveit. A rendhagyó módon egy 300 négyzetméteres félgömb alakú sátorban megrendezett Szenvedő szerkezet című tárlat október közepéig lesz látható a múzeum kertben, majd az ősz folyamán Tatán, Mosonmagyaróváron és Hajdúböszörményben is bemutatják. A múzeumkert kerítésén elhelyezett összetartozás éve kerti galériával, amely az elszakított nemzetrészek és az anyaország kulturális összetartozását teszi láthatóvá, 2021. június 4-éig találkozhatnak az érdeklődők. Kiállítás. A Szentendrei régi művésztelep 10 alkotójának legfrissebb munkáiból nyílt kiállítás Égen Földön címmel. Az október 22-éig látható tárlat különféle műfajú és technikájú műveken keresztül enged betekintést a Szentendrei Művész Kolónián zajló munkába. Az alkotók egyfajta új, aktuális művészet felfogás kidolgozására törekednek, miközben a kortárs magyar képzőművészet markáns sokféleségét mutatják be. Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
Hirtet egyedül neveli az édesanyja egy kisbolt hátsó traktusában, a fiú, illetve a fiatalember számára a sok-sok lom jelenti az igazi világot. Egy napon ráakad egy törött Stradivári hegedűre és hangfelvételekre is, amelyek hatására a raktári kanapék faanyagát felhasználva először kipótolja a repedéseket a régi hegedű testén, azután pontos másolatok elkészítéséhez fog. Hegedűkészítőként meggazdagszik, és saját házat vesz. Itt azonban egy újabb abszurd helyzettel szembesül, lesz egy állata, és ettől az állattól szinte sosem lehet megszabadulni. Az autista és a posta galamb, Rodan Algalidi különös regényéről beszélgetünk Horváth Balázzsal, a Tipotex kiadó főszerkesztőjével.
Én ez ezzel a könyvvel úgy találkoztam, hogy a szerző dicsérte egy holland ismerősöm, aki mondta, hogy ez egy mennyire eredeti figura, hogy hollandul beszél, de egy kicsit más, és az ő személyén, vagy az ő szemén keresztül egy kicsit kívülről tudják látni magukat a hollandok.
Tehát mert hallottam. Hogy ő egy iraki férfi.
Igen, ő iraki származású, de 98 óta él Hollandiában. Igaz, hogy ott egy darabig nyilván nem a legjobb körülmények között, de mégis a holland közegben létezik, és viszonylag hamar nekiállt különféle dolgokat írni, és viszonylag hamar volt erre egy fogadókészség a holland olvasó közönség részéről. Tehát egyrészt hallottam róla, és másrészt ez a könyv nyerte meg a Holland Európai Unió Irodalmi Díját 2011-ben. És mikor olvastam a címét, hogy az autista és a postagalamb, akkor én egy kicsit tartottam tőle, mert azt érzem, hogy mostanság, mintha visszaélnének az írók vagy az alkotók az autista fogalmával. Tehát ez egy ilyen sztereotípikus dolog. Nagyon gyakran az autista ábrázolásnál nem egy emberképet kapunk, hanem egy leegyszerűsített emberképet. Egy csökkentett üzemmódú embert ábrázolnak, nem pedig egy más típusú embert. És kellemesen csalódtam ebbe a könyvben, mert bár valószínűleg ezzel nehéz megküzdenie mindenféle alkotónak azzal, amit mondtam, de nagyon érdekes volt, a szövegben egyszer sem szerepel az autista szó. Itt egy nagyon fura figurát látunk, és abból a szempontból persze lehet velem vitatkozni, hogy ez is egy ilyen sztereotipikus figura, de itt az egész regénynek ez a szintje. Tehát, hogy az édesanyja, a barátai, az üzletfelei, azok mindegy kicsit ilyen sematikusan vannak ábrázolva, és pontosan valahogy az egész társadalomnak a működését egy kicsit így ilyen karakterisztikusan távolítja el attól a hétköznapi, gyakran idealizált képtől, ami így magunkról él a fejünkben. Nagyon gyakran az autista figurát egy ilyen különleges emberre használják, aki nem mi vagyunk. És pontosan itt az egész szöveget egybenézve van itt egy közösség, van egy társadalom, és mindenki, tényleg mindenki nagyon furcsán viselkedik benne.
Például amikor azt mondja a szerző, hogy a fiú onnan tudja, hogy az anyja ott van nála, hogy hallja a porszívó hangját, és akkor azért ebben sok minden benne van, gondoskodnak róla, de nem találkoznak, nem kötődnek annyira, hogy minden alkalommal beszéljenek, de mégis van egy biztonságérzet és távolságtartás is van. Vagy hogyha arról van szó, hogy ez a fiú fantasztikusan szóló, megszólaló hegedüket készít kanapéból, tehát kanapé faanyagából, tehát hogy ezen nem akad fenn senki, akkor úgy lehet érezni, hogy tényleg mindenki furcsa.
Igen, és ez a másik oldal egyébként a történetnek, hogy annak ellenére, hogy furcsa, egyfajta tükröt tart az olvasó elé, akinek persze erőltetnie kell, hogy belenézzen, vagy felismerje a látványt. Szóval másrészt a könyv végtelen pozitív. Ez a kettő olyan, mintha nem férne össze, és ha az egyikről beszélek, akkor hajlamos vagyok a másikat elfelejteni. Tehát ha furcsaságról beszélek, akkor ezt a fajta pozitivitást, vagy nem is tudom, ilyen életben való hitet. De a kettő nagyon összesimul ebben a könyvben. Miközben olvasom a szöveget, azt érzem, hogy valamiféle vidámság az életnek a megbízható működésébe vetett hit áthatja az egész szöveget.
Mondjuk el, hogy mi van a borítón. Van rajta egy kazettás magnó, egy ilyen régi típusú, ilyen 80-as évek vége felé ismert kazettás magnó. Milyen szerepet játszik ez a magnó a főhős életében?
Hát azért a galambot nem hagyhattuk le a borítóról, bár az azt hiszem a könyv felén túlbukkan csak fel. A kazettás magnó viszont nagyon fontos, egy ilyen kulcsjelenethez tartozik. Sokat gondolkodtam, hogy Magyarországon az ilyen boltoknak van-e valami nevük. Tehát ez nem antikvárius, hanem ilyen levetett és fölöslegessé vált hagyatéki bútoroknak a boltja. De nálunk ez nem annyira divat, és akkor ugye ide kerülnek be ilyen régi lemezgyűjtemények is, tehát amiket nem a online értékesít a tulajdonosuk. És itt ennek a boltnak a hátsó traktusában lakik a fiú az édesanyjával, tehát ott laknak, ugye egyedül neveli az anyuka, ez kiderült, és az anyuka itt dolgozik, így aztán a fiú egy ilyen csodás bolhapiac közepén nő felmondhatjuk, és ő ott bütykölget. Ugye ez is egy ilyen szokványos sztereotípia, ami az autizmushoz kötődik, hogy a tárgyak és a gépek pedig, hát tudjuk, hogy nagyon sok színész, tehát nagyon sokféle típusa van azért az Asperger-szindrómának, és hát vannak nagyon híres színészek, előadó művészek, tehát nem feltétlenül csak ilyen technikai típusú, jó képességű vagy különleges képességű autisták vannak, de ez egy ilyen sztereotípia, hogy ő elbütykölget, nagyon jól megérti a gépek mechanikáját, és nagyon ügyeskezű valaki, és tényleg mivel egy ilyen környezetben nő fel, ahol tulajdonképpen a bekerülő bútoroknak és tárgyaknak különösebb értékük nincsen, tehát szabadon hozzányúlhat, ezért ő ott így garázdálkodik, építget, játszik, különféle dolgokat konstruál, és ott akad rá erre a kazettás magnóra, amiben egy csodálatos zenemű csendül fel, és akkor ez őt megérinti, ez őt inspirálni kezdi. Tehát ez valamiféle pluszt jelent az életében, valamiféle, nem is tudom, ténylegesen egy magasabb szintre emeli őt. Célt ad az életének, azt hiszem így lehet mondani.
És én azt éreztem, hogy ahogyan a zene őt munkára készteti, valamit elindít benne, a postagalam pedig új impulzusokat hoz neki, mert mindig jön valaki, aki visszahozza, mindig van egy ember, akit egyre beljebb enged az életébe, mert ugye ő elég zárkózott, és igen, nem nagyon szereti, ha hozzászólnak, ha kérnek tőle valamit, még ha egy kávét kérnek az ajtóban, azt se nagyon szereti, és hát ez a postagalam mindig hoz egy újabb beengedni való dolgot az életébe.
Keresi az impulzusokat, keresi a tapasztalatokat, nyilván elég sajátos módon reagál rá, tehát itt vannak azért ténylegesen korábbi szokások, és ugye az autizmussal kapcsolatban van ez a szó szerinti értelmezés, amit nagyon kikarikíroz a szerző, de mégiscsak egyre több komponensből áll a főszereplő élete. A groteszk ábrázolás mond ezeknek a bevett szokásoknak, a bevett hétköznapi élet vitelnek az elemi összetevőit tudja megkérdőjelezni, tudja megvizsgálni ezen a figurán keresztül.
Horváth Balázs főszerkesztővel beszélgettünk az Autista és a postagalamb című regényről, Rodán Ál Galidi könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.